Jó estét kívánok, Katona Lászlót hallják. Az elkövetkező több mint fél órában a magyar sportújságírás meghatározó alakjáról emlékezünk meg. 89 éves korában elhunyt Dávid Sándor, a Formula 1 legendás magyar hangja. Kardvívóként csapatban magyar bajnok volt, és 1959-ben kezdett el dolgozni a Népsportnál, ahol 17 éven át tevékenykedett, majd a Magyar Televízió sportosztályára került. Munkásságát életműdíjjal, aranytollal, Feleki László díjjal és Ezüst Gerely díjjal is elismerték. Most egy korábbi arcvonások beszélgetést hallhatnak, a riporter Lantos Gábor.
Tudják-e, hogyan kell gazdaságosan gyalogolni úgy, hogy az ember ne fáradjon el? Tudják-e, mit keresett Liz Taylor lakosztályában Bernie Eccleston Budapesten, és mit látott, amikor kinézett az ablakon? Sejtették-e, hogy a Telesport néhai főszerkesztője Radnai János egy rosszul sikerült telefonhívással majdnem lemondta az egész Formula 1-es magyar nagydíjat? Ha Dávid Sándor, műsorunk mai vendége, nem menti meg a helyzetet, most nem beszélhetnénk a magyar nagydíj történetéről sem. Tudták-e azt, hogyan kell kacsákat és libákat terelni a tóból a ház felé, és hogy ez a téma már a francia felvilágosodás korában is központi helyet foglalt el egyes filozófusok életében? És vajon sejtették-e azt, hogy Dávid Sándort többen megpróbálták visszarángatni a szabadságtéri tévészékházból, mondván egy tehetséges újságíró mit keres a televízióban? Dávid Sándor 20 évig az írott sajtóban, 20 évig a tévében dolgozott. Teljes az élete, boldog ember, történetei pedig mosolyt csalnak a hallgatók arcára. Fogadják őt szeretettel a mai arcvonásokban. Az tényleg igaz, hogy amikor átment a televízióhoz a Népsporttól, akkor többen próbálták lebeszélni, hogy Isten ments, mert aki úgy ír, ahogy Dávid Sándor, az mit akar a televízióban?
Konkrét nevet is tudok mondani, Elbert György, aki ugye a mostani Elberteknek a papája volt, és az OTSH-ban volt osztályvezető. Ő megfogott a Szabadság téren, amikor ott találkoztunk, amikor először jártam be a tévéhez, megfogott és azt mondta, hogy hát Lapajkám meg, hogy őrülve. Hát te, aki a legjobbak között vagy az újságírásban, oda mész közlegénynek a tévéhez. Hát mondta neki, hogy hát miért nem mennék oda? Te egy őrült vagy. És egyébként ami konkrétum az az, hogy a Szabó Béla volt a főszerkesztőnk akkor, és amikor bejelentettem, hogy én át fogok menni a tévéhez, akkor megmutatta a kárderlapomat, vagy mi a felét egy ilyen dossziét, és ami be volt írva, hogy én az ő kijelölt utódja vagyok, tehát hogyha ő visszavonul, akkor én vagyok a helyébe lépő főszerkesztő.
Ez sem volt elég visszatartó erő?
Nem. Nehéz meghatározni azokat az időket, bár egy biztos, hogy akkoriban az író-újságíró, tehát legalábbis a sportban, az író-újságíró az messze fölötte állt a televíziósoknak. Egyszerűen azért álltunk fölötte, mert mi a Népsportnál, mi napi kapcsolatban voltunk a sporttal, tehát mindenkinek megvolt a maga sportága, sőt sportágai, és abban átolcettig mindenről tudnia kellett. És ez érdekes módon, amikor bekerültem a sportosztályra, 1976. január 1-én mentem át hivatalosan. Akkor úgy éreztem, mintha egy süket szobába kerültem volna, pedig ott is ültünk, vagy 8-an, mert oda nem jöttek be az információk. Ott az információ az volt, hogy a Radnai Jancsi, Isten nyugosztalja, kedves főnökömet, hozta a Népsportot, és abból olvasta, hogy na erről mit hallottatok, tudjátok-e, hogy stb. És ami a legfontosabb volt, hogy a sakk versenyek állását pontosan tudta, rajta kívül élő ember szerintem nem volt az országban.
De, talán a Molnár Dani.
Nem látod a Dani talán. Órákat tudott azon vacakolni, hogy valahova fél pontot elírtak, tudod, mert fél pont ide, fél pont oda, hogy az nem lehet, mert tegnap ez így volt, és ez a lényeg, hogy ennek ellenére elszakadtam én akkor a napi közvetlenséggel a sporttól.
Televízióban azért Dávid Sándort lehetett hallani különféle vívóversenyek közvetítése alkalmával még 1976 előtt is, nem?
Hát 72-ben a Vitrai mellett ültem, vagy akkor a pontosabban a Vitrai ült mellettem. Nem ő csinálta, hanem ő akkor egészen máshol volt elfoglalva, de a párbajtőr egyéni döntőre kijött, és akkor természetesen ő lett a főnök a Müncheni olimpián, és egyébként akkor kaptam tőle a legfontosabb tanácsot, amit a maiak is betarthatnának, messze nem tartják be, amikor ugye ott a magyarok aranyéremért harcoltak, és én egy kicsit izgatottabban adtam elő magamat, mint általában szoktam, akkor megfogta a térdemet, és az ujját így a szájra tette, hogy pszt, lapajkám, a csöndnél nincs izgalmasabb.
Nem sértődött meg?
Hogy én? Ne hülyéskedjél már. Nagyon jó volt a vitrany mellett ülni. Az egy más kérdés, hogy később aztán mi lett, meg hogy lett, meg mint lett, de arra nem nagyon szeretnék rátérni. Egyszerűen az van, hogy én 35 évig azt hittem, hogy a barátom, és tényleg úgy is éreztem. Aztán amikor a később szóba került valami riport kötetbe, ezt megnyilatkoztam, akkor meg megnyilatkozta azt, hogy nem is érti, hogy én honnan vettem ezt, hiszen erről szó se volt. Hát most itt tartunk, ez engem különösebben most nem nagyon érdekel.
Árulja már el, hogy igaz az, hogy vívást nem lehet közvetíteni, csak annak, aki valaha vívott. Ezt azért merem megkérdezni, mert nagyon idézőjelvetéve én is próbálkoztam valami hasonlóval pekingi olimpián a rádióban, de hát én tudom azt, hogy ez nem az igazi. Szóval aki ezt nem csinálta, az legfeljebb valami olyan laikus módszerrel tudja ezt az egészet visszaadni, hogy várja a lámpák felvillanását.
De ne mondjál nevet, hogy mind ki.
Én magamat említettem. Nem.
Na, mert én sem fogok mondani nevet, de ebben valóban nagyon sok igazság van. A lényeg, amiért csak azt csinálhatja, illetve tudja jól csinálni, hogy a párbajtőr kivételével ugye a többiek azok megállapodásos fegyverek, tehát a támadást be kell fejezni, a vizét csak védeni lehet, jó tempóban lehet elővágni, vagy közbeszúrni, vagy mit tudom én. Konvencionális, így mondják idegen szóval, tehát ez megegyezéses. Na már most, hát ezt eldönteni sajnos a versenybírók sem igen tudják, sőt ők tették tönkre például a kardvívást teljesen. Ennek viszont az a lényege, hogy ha valaki nem veszi észre, hogy most elindult és támadott, és a másiknak védenie kellett volna, és a többi, akkor egyáltalán nem jut jó eredményre, ugyanis a pengék érintkezése, hogy melyik oldal pengéjének melyik része ért el a másik oldal pengéjének a melyik részét, ez alapvetően eldönti azt, hogy ez most egy védés-visszavágás, vagy egy pengeütés, pengefogás és támadás. 200 kilométeres sebességgel megy egy kardpenge, tehát amikor vágnak vele. Na most ezt a szem nem látja, csak akkor, hogyha én előbb oda nézek, ahova jönni fog. Na most ezt meg csak az látja, aki tudja, hogy hova fog menni. Ez az, ami miatt nagyon nehéz a vívást közvetíteni, de megmondom neked őszintén, hogy én például, bár én válogatott vívó voltam, kardvívó, igen, mégpedig egy nagyon szép korszakban, amikor még az öreg Kovács volt, az öreg Gerevics és így tovább, Kárpáti Rudi, de én, mint riporter vagy kommentátor, soha nem vettem magamnak a bátorságot arra, hogy a páston történteket és a bírói döntést alapvetően megkérdőjelezzem és kritizáljam. Pontosan tisztában voltam azzal, hogy ahonnan én nézem, onnan mást lehet látni. És aki ott lent nézik közelről, más szögből, az attól még láthat mást. Na most ezt sokan elrontják, hogy finoman fogalmazzak, mert még fociban sem lehet azt mondani, hogy így vagy úgy, azt ott lent kellene állni, és akkor lehetne szidni a bírót. Azt meg pláne, hogy egy vívó mit akar csinálni, hát nem látsz a fejébe. Csak azt látod, ami kijön, az meg lehet, hogy tök más, mint amit gondol.
Mekkora szívfájdalom volt az, és mi volt annak a hátterében, hogy 1988-ban Gyulai István közvetítette a férfi kard csapat döntőt Szöulban, ön pedig a torna csarnokban ült Borkai Zsolt aranyérménél, holott ennek fordítva kellett volna elvileg történnie, és ez mekkora szívfájdalom, hogy az a hihetetlen izgalmakkal teli kard csapat döntő az végül nem önnek jutott.
Hát így visszatekintve tiszta mázlim van, mert akkor én lettem volna a hazaáruló nép ellensége, ha én közvetítem.
Bemondta volna 4-8-nál, hogy vége?
Hát nem azt mondtam volna be, hanem azt, hogy a utolsó tus fordítva volt, mint ahogy megítélték. És ezt a Kedővári is tudja, és a Kedővári is, én remélem legalábbis, hogy azóta nem változott annyit, mert utána ezt mi megbeszéltük egy alkalommal, és ebben nincsen semmi különösebb szenzáció. Egyszerűen arról volt szó, hogy a zsűri elnök Kamuti Jenőnek a haverja. Ugye ott az volt, hogy 8-4-re vezettek a szovjetek, és onnan jöttek fel a srácok. És nagyszerűen jöttek föl, és a fickónak nem volt szíve ezt a hihetetlen lendületet, amivel jött fel a csapat visszafordítani, vagy megtörni, és bennünket hirdetni vesztesnek. Ezek nehéz dolgok, így végigmehetnénk az egész vívó történelmen, hiszen tévedés nélkül nincs vívás. Tehát amikor én még gyerek voltam, és fölküldött a Jekel-Falusi Piller György a mesterem a pásztra, akkor az mindig úgy küzdött föl, hogy ahhoz, hogy 5 tust megítéljenek a javamra, ahhoz legalább 8-at, de inkább 10-et kell adni. Na most ehhez képest ez nem egy olyan rettenetes dolog, de akkor nekem szerencsém volt. Tudnék, a Vitrai akkor operáció után volt.
Gerincműtétje
után. És azért úgy összeválogatták neki a radnaival a neki tetsző eseményeket, és az a karcsapat döntés az övé lett volna eredetileg. Viszont akkor megfájdult a dereka, vagy valamiért azt mondta, hogy nem megy ki. De hát akkor már ne én menjek ki, hanem akkor menjen ki a Gyulai Pista, hiszen a Gyulai Pista is közvetítette időtlen időkig a vívást. Ő maga is vívott mondjuk gyerekszinten valamikor. Én meg hova menjek? Én meg írtam a tornát régen a Népsportnál. Hát menjek ki a tornára, és kimentem a Borkai Zsolthoz, és majdnem leközvetítettem a olimpiai bajnokságát. Ez azért majdnem, mert én egy kicsit megfontoltabban és jobban akartam előadni erre a mellettem lévő szakkommentátor. Ne felejtsd a jótékony homály, elkezdett üvölteni 1 perccel, vagy 10 másodperccel azelőtt, hogy Borkai Zsolt az olimpiai bajnok. Én is ott ültem, én közvetítettem.
Gyerekként, mindig is újságíróként képzelte magát? Egyáltalán milyen gyerekkora volt? Honnan jött Dávid Sándor? Mit hozott otthonról?
Én ugyan Pesten születtem, de ugye háborús gyerek vagyok, 37-ben születtem. A Horthy korszak végét és a II. Világháborút szerencsém volt átélni, és tényleg szerencsém túlélni. De ilyen értelemben én dunapatai vagyok, paraszt gyerek, mert a nagyszüleimmel ott nőttem föl végső soron. Pesten is jártam ugyan iskolába, de ott is jártam iskolába, általános iskolába. A Szelédi tó mellett volt a tanyánk. Olyan tudományok foglalkoztattak, hogy volt, mit tudom én, 100 liba, meg 200 kacsa, meg mit tudom én mennyi, és azt a tóból hogy lehet hazahozni. Na most én azt a fantasztikus elvet, amit felvilágosodás után valamelyik francia szektetett le, hogy a szamár elé kell lógatni a répát, ez a kacsákra és a libákra is igaz, elébük kell dobni, és akkor mennek a vízbe eső göröcs után, nem pedig mögéjük, mert őket hajtani aztán végképp nem lehet. Tehát a lényeg, hogy én boldogan éltem Dunapatajon, libát őriztem, meg ökröket legeltettem, és nagyon jól éreztem magamat. Érdekes módon ma se tudom, hogy honnan, de ott miközben a búzát zsákoltuk később, ugye már 10 tínédzser koromban, komoly könyveket találtunk a kamrába. Szépernőt például ott olvastam először, de ott olvastam a Toldit, a Friss újságnak a színes képregény formájába. Dekameront kérlek szépen, a Boccaccio Dekameront, ma is tudom, hogy az volt a magyar címe, hogy szerelemre csábító könyv. Természetesen elolvastam, de hát nem értettem belőle semmit, mert sajnos a Dekameron az nem olyan egyértelmű dolog, ahhoz még nem voltam elég képzett, mármint a szerelemben. Belőlem református papot akartak nevelni, és a Lónyay utcai gimnáziumban mentem volna, ha akkor a gimnázium olyan vonzó lett volna, mint régen. Annyira szegények voltunk, és ezt csak tényként mondom, hogy nekem minél hamarabb pénzt kellett keresnem, de azt azért szerették volna a szüleim, hogy mégis azért érettségim legalább legyen. Így kerültem aztán a Csepeli Technikumba, a Gépipari Technikumba, ahol végeztem, mentem a motorkerékpárgyárba, de közben láttam egy filmet, Korzikai testvéreket, annak azt a régi-régi változatát, ami fantasztikus volt, ott égett a kastély, késeket dobáltak, karddal vívtak a franciák. Teljesen megőrültem, másnap azt ócskáshoz mentem, vettem egy kardot, ami kiderült, hogy nem volt jó kard, tehát nem a mai sportkard volt, hanem a akkori párbajkard még. Viszont akkor jött pontosan egy körirat vagy leírat a iskolába, hogy a újpesti dózsa vívó tanfolyamot indít, oda lehet jelentkezni. Én azonnal jelentkeztem. Ott egy hónap alatt megtanítottak bennünket vívni, ami azért aztán egy életre szóló élmény, mert később a szakemberek 10 évig ugrabagráltattak a gyerekeket ilyen évfolyamos képzésbe, és nem tudom mibe. A Róna Ármin bácsi volt a mesterünk, aki a színművészeti főiskolának volt a vívótanára többek között. Én 15 éves lehettem. Minden nap egy sorral előbb állították azt, aki a lépés előrét meg a kitörést meg tudta csinálni. És aki a egy hónap után előállt, azt mondták, hogy akkor le vagy igazolva, de nem a Dózsába, hanem akkor nekem a Csepelbe kellett jönni, mert Csepelen jártam iskolába. Én nem aztán egyenes volt az út, mert válogatott lettem. Nyáron eljártam erre a tanfolyamra. Ősszel már a Csepel csapatában vívtam az ifjúsági csapatbajnokságban. És a következő üzében már ott voltam Tatán a nagyok között, és készültünk a ifjúsági világbajnokságra. 56-ban már aztán a ifjúsági világbajnokságra mentem, a Mendelényi és a Horvát Zoli mögött harmadikként.
A mai fiatalok meglátják a televízióban, mert azért így időnként látjuk, akkor nem a vívással, hanem a Forma 1-gel, vagy Formula 1-gel, ahogy mi rádiósok mondjuk. Na melyik a jó, most akkor döntsük el, mert nálunk fejlevétel járt, ha Forma 1-et mondtunk.
Most utaljak vissza a nullára és a nullra.
Valami olyasmi.
Amikor én kezdtem a Forma 1-et, akkor Magyarországon élő ember nem volt, aki tudta volna, hogy ez micsoda, és az, hogy formula, az meg fogalma nem volt. Egyszerűen azért nem volt, mert a németek formelt mondanak, és az a formelből lett a forma Magyarországon. Már csak azért is, mert a Nádor Pista barátom, most 90 éves lehet, aki az autóklubnak az autós sportfőtitkára volt, osztályvezetője. Ő teljesen német oldalról hozta be a sportot Magyarországra, sőt, hát 69-ben a fiatal Niki Lauda is nálunk versenyzett először külföldön, tehát olyan sportélet volt. Világos, hogy Formel volt, de akkor Formel V, tehát a Volkswagennek a formája és a többi, és én világos, hogy ehhez szoktam hozzá. És miután az égvilágon semmi különbség nincs a között, hogy én formelt, vagy formulát, vagy formát mondok, mert mind ugyanazt jelenti. A formula a szó szerint ugye szabály, és a forma az meg egy magyar szó. De mind a kettő az autónak a formájára utal, mert azt az egyes számú szabályt, vagy formulát, 60 oldalas szabályt jelenti, amivel leírják, hogy milyennek kell lenni a forma egyes autónak. Az új nemzedék az már ugye angolon nőtt föl. Nekünk az angol az kínai volt, és aztán van nekem egy speciális magyarázatom is, hogy ha én mindig formulát írtam volna forma helyett a cikkeimben és a könyveimben, akkor egy kötetet fölöslegesen írtam volna tele azzal, amivel többet kellett volna írnom. Betűnként összeadva. Ez körülbelül ilyen komoly probléma, mint ami.
Igen.
Csak azok a gyerekek, akik ugye angolból jönnek, azok teljesen oda vannak, hogy formulát. Legyenek formulák. Hát a nyelv az megegyezés kérdése.
Mekkora része volt abban önnek, hogy Magyarországra a Forma 1 versenysorozata megérkezett 1986-ban?
Amikor mi kezdtük, vagy én kezdtem a Forma 1-ezést. Először is Magyarországon a Zsolt Robi volt az az újságíró, akkori magyar nemzetes, te még emlékszel rá, már sokan nem emlékeznek. Zsolt Robi volt az, aki próbálkozott Forma 1-ről is néha-néha írni valamit, de nagyon bátortalanul, mert akkor ezt nem nézték jó szemmel. Én a Népsportnál voltam az egyik rovatvezető, az olimpiai sportág rovata, és a Vad Dani pedig volt a külpolitikai rovatvezető, akit szintén ismersz, most is él még. A Vad Dani az gyűlölte a Forma 1-et, én pedig írtam belül, hogy így a Niki Lauda meg, úgy a Forma 1, tehát a Népsportban én voltam az első, aki jó szívvel írt a dologról, Zsolt Roy pedig nagyon ritkán a magyar nemzetben. És aztán van az Almási Tibor, akinek abban a szerencsében volt része, hogy a Jim Clark meghívta őt saját otthonába, Skóciába, és az Almási Tibi írt egy könyvet, amiben ez a Jim Clark sztori nagyon szépen benne van. Én természetesen olvastam ezt a könyvet, meg hát a Tibit is olvastam néhányszor. Tehát ezek voltak a leges legnagyobb kezdetek. Az első komolyabb dolog az volt, hogy az autóversenyzőkkel, a magyar autóversenyzőkkel, a Pistodival sajnos már nem él, Ferjáncékkal, mi rájöttünk, hogy az autóklubon keresztül ilyen kis csoportos külföldi utazásra el lehet menni saját pénzen, és eljártunk Celtvégbe. 74-75-ben már ott voltunk, és ott láttuk az új pályát már Forma 1-ben. És akkor mentem én át a televízióhoz, és akkor történt még az első hónapokban, hogy a Radnai csoszogva kijött kijött az irodájába, és hozta az Eurovíziónak az ajánlatát. És mondta, hogy gyerekek, van itt valami autóverseny, ingyen adják, mit csináljunk vele?
Ingyen adták?
Ingyen adta a Bernie. Hát akkor az volt a beetetéskora, ingyen adták a közvetítést. Én tudtam egyedül, hogy mi az. Mondtam, ezt közvetítsük. És a Jenő, a Knézi Jenő, Isten nyugosztalja, ő is hallott már erről, rögtön mellém áll, és Én a saját autómmal, a saját benzinemmel, mert én tudtam, hogy Körmendről hogy kell menni, mit tudom én, Radnai szerzett 2 napi díjat, kimentünk, és közvetítettük.
Óriási siker volt, nem?
A fantasztikus sikert az jelentette, hogy ugye a Jenővel csak úgy lehetett közvetíteni, hogy vagy ő egyedül, vagy én egyedül, és így beosztottuk köröket, vagy a időket, és az utolsó 5 körre rám jött ki a számolás, tehát nekem kellett volna közvetíteni, mert eső miatt ismételt rajt volt, és élő volt a közvetítés. Hátulról az 5. körhöz.
Öt volt hátra,
akkor én elkezdtem közvetíteni, és a Pallós Klári néni, a turnusvezető rászólt a fülemre, búcsúzzon el, apaikám. Nem kaptam levegőt, de ő csak mondta, búcsúzzon el, apaikám. És én elbúcsúztam. Az igazi botrány azért volt, mert az újságírók színeja, ugye ez augusztus volt, lent nyaralt a Balaton mellett az újságíró üdvözlőbe. A kisárkus és csatolt részei, hát nincs az a fejek voltak. És a apaikám elbúcsúzott, és senki nem tudta meg a végeredményt. Hát akkor még nem volt olyan, hogy majd az MTI közli, meg a nem tudom ki, meg a 50. csatorna, senki nem tudta, hogy mi lett. Másnap fölrobbant az egész világ, micsoda személyiség, így úgy, amúgy kiderült, hogy érdekli az embereket a Forma 1. És akkor közvetítettünk tovább. Ehhez még a Magyar Nagydíjnak semmi köze, illetve hát annyi köze van, hogy az a 10 év, ami alatt mi közvetítettünk, hát főleg én, hozzászokott a nép azért, hogy van egy ilyen dolog. Amikor a Rohonyi Tamás otthonról, Dél-Amerikából, Brazíliából, Rióból, a magyar külkereskedelmi képviseleten keresztül elküldött egy telexet, amiben közölte, hogy ő Bernie Eccleston nevében írja ezeket a sorokat, aki nagyon szívesen rendezne Magyarországon egy Forma 1-es versenyt, és kéri, hogy vegyék fel a kapcsolatot, etc. Ennek a faxnak az volt az előzménye, hogy ők Monte Carlo-ban arról tárgyaltak, hogy hol legyen az a verseny, amit a Bernie mindenáron meg akart rendezni, de a Vasfüggönynek a túlsó oldalán. Szóba jött Jugoszlávia, az nem volt elég vörös, szóba jött Moszkva nagyon komolyan, de akkor meghalt a Brezsnyev, és akkor, mikor erről Monte Carlo-ban beszélgettek, akkor a Rohonyi, ugye, aki magyar ember, csak már nagyon régen kint él, mondta neki, hogy miért nem Magyarországra hozott. És akkor a Bernie mondta, hogy az micsoda, hol van. És akkor mondta neki, hogy menj haza, és akkor írjál róla, vagy mit tudom én. Vége volt ott a versenynek, a Rohonyi hazament, megírta a táviratot, a telexet, azt megkaptuk, és a külügyminisztériumba küldték a telexet. A külügyminisztériumban valamilyen Kovács elvtárs, fogalmam nincs, hogy milyen Kovács elvtárs kapta meg, de a Kovács elvtárs ugye 2 telefont eresztett meg először. Először oda telefonált a Buda elvtárshoz, az OTSH-ba, hogy rájuk szeretné bízni, mert ez mégiscsak sport. Egy másik telefon pedig a televízióba, mert hát látott bennünket, meg hallott bennünket, hogy mi van. Az első telefonját azt a Radnai vette föl, és mikor meghallotta, hogy idehozni Fizzi Forma 1-et, hát az hülyeség. Mire megérkeztem, ő már ezt lejelentette a külügyminisztériumnak. De ő nagyon becsületes, tisztességes főnök volt, mondta, apaikám, volt egy hívásod, mondta, Jancsikám, te hülye vagy. Hát hív vissza, te a Kovács elvtársa, és már tárcsáztatta is az Ágikával. Én visszahívtam, és mondtam, hogy tudom, hogy a főnökömnek az volt, de én nekem az a véleményem, hogy nagyszerű. Ennyibe volt nekem részem az kezdetekben. Az volt a további. A Buda elvtárs megbízta a Hámori nevű nagyszerű teniszezőnket, hála Istennek, mert neki köszönhető ez az egész buli. A Hámori Tamás, kérlek, akkor osztályvezető helyettes volt az OTSH-ban. Fantasztikusan jól fölkészült profi teniszező. Ő kapta a Budától, hogy intézkedjen. Én kaptam a Radnaitól, hogy én is intézkedjek, és mi 3-an voltunk azok, akik vártuk a Bernie Ecclestont, amikor először Magyarországra jött. Saját gépével jött, és elintézték neki, hogy így jöjjön, úgy jöjjön, amúgy jöjjön. Megérkezett a Bernie, megkapta a Liz Taylornak a apartmanját, ahol a Liz Taylor a 50. születésnapját ünnepelte, vagy a 60-at, nem az 50. volt. Kinézett az ablakon, rá a halászbástyára, arra a gicsre, és akkor azt mondta, ide kell hozni a versenyt. Na most ez döntött, az összes többi az már csak duma meg maszlak, bár nagyon nehezen jött ide a verseny, mert akkor még 2,5 évig kellett érte güztetni, és azért mondom azt, hogy ha a Hámori Tamás nincsen, és nem olyan lelkiismeretes, és nem akarja, akkor soha nem lett volna a megkötve ez a biznisz. Hámorival csináltunk egy aktát. Csináltunk egy aktát, mert abban megegyeztünk, hogy amíg akta nincs, addig nincs ügy. Teniszdiplomácia győzött, mert a Hámori együtt teniszezett a Bartával, azzal a bankár Bartaferivel, az meg együtt teniszezett a közlekedési miniszter helyettessel. Diplomácia addig, hogy becsempészték a miniszterelnök helyettes asztalára, és az ráírta, hogy nézzük meg. Abban a pillanatban rendben volt a dolog, dr. Nagy Ervin volt a miniszter helyettes, és akkor mondta a Hámorinak, hogy csak azt intézzétek el, hogy szignálják ki a miniszteremre, ugye Urbán Lajosra, szignáltok ki, én meg majd megcsinálom. Így is történt. Ráírtak, hogy nézzük meg. Kiszignálták Urbán Lajosra, a Ervin már ott volt, hogy Lajoskám, ne törődj vele, én majd ezt intézem. És megcsinálta a Hungaroringet.
Gondolta volna, hogy ez a 86-ban meginduló történet még 2011-ben is élni fog és virulni fog?
Ezt soha nem gondoltam volna. Szóval ez olyan váratlanul jött, mint a derültékből a villámcsapás, de szó szerint, tehát ez nem csak egy menekülő út. Bennünket, akik valamennyire is tudtok, hogy mi ez a Forma 1, nagyon kellemesen érintett, de hát egy csomó embernek fogalma nem volt, hogy van. És ugye több pályát is akartak csinálni, nem engedte a Cinegelftást, miatt nem lehetett a Velencei tóval szembe pálya. A Népligetet azt a Demszky úr nem engedte, mert azóta is rohan a Népliget, de senkit nem érdekel. Most egy tündérkert lehetne ott, egy magyar Disneyland. Mindegy, elmúlt. Ebből a Mogyoród, mert egyszerűen kivitték oda a társaságot, és gyönyörű karé volt, és megcsinálták. Nagyon jó, hogy ott van, nagyon jó helyen van, mert gyakorlatilag azért vagyunk mi még mindig Forma 1-esek, mert Budapest ott van mellette. Bőrnének még mindig a Budapest kell, mert oda el tudja hozni az összes emberét, az összes vendégét, és jól tudja őket lakatni nővel, kajával, piával, mindennel, tehát ezért kell a Budapest. Ha úgy tetszik, a Budapest, illetve Mogyoród, annak a sorozatnak az előfutára volt, ami után most a Abu Dhabi, meg ezek a csodálatos Bahrein, ezek a városok kapták meg a versenyt.
Mi az a lapaj? És az honnan jött?
Hát ennek is nagyon egyszerű a magyarázata. 1955-ben Tatán voltunk edzőtáborban, vívóként természetesen. A kis épületben laktunk, sétáltunk át a nagy épületben, a tornaterembe edzésre. Tele cuccal mindennel. Én mentem elől, és a Mendelényi Tamás, később doktor, Isten nyugosztalja, barátom és vívótársam jött mögöttem. Ballaktunk, és nekem van egy jellegzetes járásom. Mögöttem jött, hát öregem, te tisztára olyan vagy, mint a lapaj. Hát a lapaj a Dudás, a híres Dudás. Na, akkor ezt kimondta, azóta lapaj vagyok, de megjegyzem, nem én vagyok az egyetlen lapaj a sportban. Mindig voltak lapajok, például akit nagyon jól ismertem, az a Pelvási Feri bácsi, kerékpárosoknak az edzője, aki szintén 130 kilós fickó volt. És nem azért mondom, mert te is 130 vagy.
Nem vagyok már annyi.
Igen, hát most a fogyásnak indultál. Nem, én sem vagyok annyi, 128 és fél.
Na, ő is lapaj volt?
Igen, lapaj. És ez valahogy így rajtam maradt. De egyébként el tudom magyarázni neked a gazdaságos gyaloglásnak a metódusát. Tudjuk, hogy a lábadat, ha így előre állítod a lábfejedet, akkor világos, hogy a lábujjaid azok nem derékszögben vannak vele, hanem egy ilyen ferdén. Na most annyival befelé kell fordítani a lábfejedet, hogy az legyen az átgördülő rész, az legyen merőleges a haladási irányodra, és akkor könnyedén mész, mert akkor nem egy ilyen ugáos a leárásod, nem kell a nagy ujjadon átbillenteni mindent, hanem az úgy átgördül. Derékból egy kicsit előre kell dőlni, mert akkor a súlyodnak a helyzeti energiája, amúgy a föld felé irányul, azt át tudod vinni a haladási irányodra, és tulajdonképpen minden erőkifejtés nélkül lazán gördülsz előre.
Sose gondoltam volna.
Hát, de lehet, hogy úgy állsz. Én viszont, mint technikus, mint műszaki ember, én ezt akár meg is tudom neked rajzolni, és ott kiszámolom, ha úgy gondolod.
Dávid Sándorral több mint két évtizedet együtt dolgozott Frankl András a Formula 1-es közvetítéseken. Telefonon emlékezett meg a korábbi kollégáról.
Szerettem volna meglátogatni, már akkor is azt mondta, hogy nem. Mondom, a Hungaroringre ki tudsz jönni, ha nem tudok járni. És az utóbbi időben eléggé elkeseredett volt, amit meg tudok érteni. Na most, mivel nekem relatíva jó a humorom, és emlékeztettem egy pár jó történetre, az egy kicsit egy pár percet feldobta. Mi együtt dolgoztunk, 1980 körül kezdtük, és évekig csináltuk együtt. Eleinte, azaz a legelső alkalommal, amit kapitalista akármi voltam, akkor félt, hogy esetleg mondok valamit. És volt egy piros gomb, és a fölött volt az első vagy második adáson az ujja, mert félt, hogy azt mondom, hogy el a kezekkel mondjuk Észak-Koreától, vagy mindegy, hogy kitől, és akkor megnyom, és alsz. Na most annyi eszem, hogy nekem is volt egy ilyen, hadd mondjam azt, hogy karrier, vagy lehetőséget, három buta mondatért, mégis sem voltam hajlandó ugye eltolni. Ugyanazt a Sanyi rájött, hogy én tök laza vagyok, és eszembe nem jut semmiféle ilyen negatív dolgot mondani, és aztán annyira megbíztak bennem, hogy olyan is volt, hogy és azt mondják, hogy kezd, és olyan is volt, hogy azt üzeni a főnök, hogy az András kezdje a Monakóit. Ennyire megbíztak bennem, és Sanyi ült mellettem, bólogatott, dörmögött, aranyosan, kedvesen. Mi voltunk élekben, Silverstone-ba voltunk együtt, Monakóba, Spanyolországba, Olaszországba, és a ringen sok-sok éven keresztül. Ő volt az, aki benne volt ebbe a kis csapatba. Négyen voltunk, a Knézi Jenő, a Gyulai Pista, a Dávid Sándor és én. És mi négyen csináltuk az 1986-os első Forma 1-es versenyt. Én voltam az úgynevezett pitlane reporter, Pisti volt a főnök, és a Jenő és a Sanyi voltak fenn a fülkében. Így zajlott le a dolog. Van, mondom, egy millió más történet. Nekem volt csodálatos unokatestvérem Ferkó Éve, aki 1959-től volt gyártásvezető a Magyar Televízióban. És egy ideig a sport is alá tartozott, ha így mondhatnám, és egyszer mondta, hogy kijönne Monakóba a versenyre. És kijött velünk a versenyre, én meghívtam őket egy hallevesre, a Sanyi soha, de soha nem felejtette el, egyrészt, mert imádta a halat, az éviken szintén imádta a halat, én is, és ott ültünk, és énekeltünk, és kértünk egy kis cseresznyét. Ezt soha-soha, de nem fogom elfelejteni. Hoztak egy darab fát, hoztak egy darab cseresznyefát, tele cseresznyével. És mellette a francia rozébor, és ha szegény Sanyitól még tegnap meg tudtad volna kérdezni, hogy mi volt a legszebb emléke az Andrew-val, ezt mondta volna.
A Forma 1-ről egy kicsit még, mennyire volt ez neki új? Mert te neked nem annyira, de azért Magyarországon nem biztos, hogy a 70-es évek közepén annyira elterjedt volt a Formula 1, de megbirkózott vele, megbirkóztatok vele, de kellettél mindenféleképpen a úgynevezett felzárkózáshoz?
Magyarországon akkor volt egy autóslap, automotornak hívták, egy ismerősöm, egy rokonom bevitt hozzájuk egy nagyon jó fényképet, egy a Forma 1-es képet, és hogy ez az András, vagy az Andrew, és lehozták, és aztán szöveget is kértek, úgyhogy nekem van egy könyvem 1971-ből, amikor én már riportokat adtam, és ezen keresztül aztán logikus volt, hogy a Sanyival találkozzunk, és akkor kezdődtek a tévés adások, eleinte nem adták végig, de aztán a népszerű lett, hogy végigadták. Mi nagyon jól adtuk egymásnak a lapot, olyan is volt, hogy Doningtonban voltunk 1993-ban, és zúgott az eső, össze-vissza beszéltünk a nagy izgalomban, meg jött be a víz a közvetítő fülkébe. Ez volt az az eset, hogy Ayrton Senna 6. kockából elindult, és az első kör végére már első volt. Szóval ezek voltak a felejthetetlen pillanatok.
Dávid Sándor február 20-án töltötte be 89. életévét. Emlékét megőrizzük, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.